Ezen a kis csoportos alkalmon, a mai napon a ünnephez fogunk kapcsolódni. Szeretném, hogyha döntően a mindenki arra készülne, és arra készíteni a saját gondolatait, hogy a Bibliában kereskedjünk az adott témával kapcsolatban. Majd én mindig felteszem a megfelelő kérdéseket, amire szeretném, hogyha kutatnánk a saját kis gondolatainkba, hogy mit ír a Biblia erről a kérdéskörrel kapcsolatban, hiszen én magam is úgy tartom, hogy nem hozzátett tanításokra van sokszor szükség adott témakörökben, logikai okoskodásokra, hanem jó megismerni azt, hogy a Szentírásban mi van kinyilatkoztatva egy kérdéssel kapcsolatban, hiszen az igazít útba utána, hogy nekem hová kell igazodnom, mi az, ami felé törekednem kell a gondolkodásomba. Úgyhogy Jézus Krisztus születésének az ünnepe jön ugye a keresztény világban, és a születés köré fogjuk csoportosítani a gondolatainkat. Jézus, őt fogjuk keresni a Szentírásban. Jézusnak a születése körüli gondolatokat, mit jelent ki Isten Jézusnak a testi létele kapcsán. Kezdjük egy imádsággal, majd alkalmunkra kérünk áldást Istennek. Urunk Istenünk, Te alkottad a mindenséget, benned áll fenn, benned folyik és beléd torkolik a mindenség. Nagy hatalmad van neked, és a Te hatalmaddal hoztál létre bennünket, és egyen-egyenként megteremtettél az ember világba. Meg is szólítottál minket, nem hagytál magunkra ebben az elhagyott világban, ebben a tőled elhagyott világban, hanem bekopogtattál a mi szíveink ajtaján egykor. Kijelentetted magad nekünk, hogy lássuk a Te fényedet. Szeretnénk, hogyha ez a fény ma is tudna égni, és szeretnénk, hogyha láthatnánk ma is a Te dicsőségedet, a Te fényedet. Nem tudjuk ezt önmagunktól megtenni, de Te adtál nekünk olyan írást, ami élő és ható. Szeretnénk, ha ez hatna a mi szívünkre itt a mai délelőtten is. És ha Te ígéretedben bízunk, hogyha ketten vagy hárman összejövünk a Te nevedben, akkor Te ott vagy. Így könyörgünk hozzád most irgalomért és kegyelemért, hogy légy itt most, mi közöttünk is. Adj nekünk 20 szívet, hogy meg tudjunk lágyulni, meg tudjuk üresíteni önmagunkat, hogy Te be tudj jönni a mi szíveinkbe, és így megláthassuk a Te dicsőségedet. Kérjük, hogy használd a Szent Lelket a mi építésünkben, hogy átformálódhassunk a Te fiad képére, dicsőségről dicsőségre. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy jó indulattal vagy felénk. Kérlek, hogy légy jelen így, és áldj meg minket most. Amen. Nos, amit már említettem, a mostani napokban fogja a keresztény világ ünnepelni a messiásnak a születését. Jézus Krisztus földbe jövetelét. A fennemlített igében, egyébként ez a vezérfonal szerinti téma, ami ki van jelölve, tudom, hogy eljön a messiás. Itt a samáriai asszonnyal való találkozása van igehelyként megjelölve az igében, ahol azt olvashatjuk, hogy vizet kér Jézus az asszonytól, és kibontakozik egy párbeszéd közöttük, és ez az asszony mondja azt, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és ő kijelent nekünk majd mindent. Nem nagyon tévedett ez az asszony. Egyfajta oldalról tényleg igaza volt, hogy kijelent majd nekünk mindent. Hát ugye a minden az ez esetben relatív, de mégis igaz az, hogy ami abban az időszakban kijelentés volt Istentől, azt a messiás az, aki közölte az embervilággal. Most arról szeretném, hogyha gondolkodnánk itt, hogy mit jelent ki nekünk a messiás születése. Isten mit nyilatkoztat ki nekünk a Messiás születése kapcsán? Azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Ugye? Az ige testé lett. És közöttünk lakott. Ugye a János evangélium első fejezetében olvassuk ezt az igét. Az ige, ez a szó, ez a görögben a logosz szó, aminek a jelentése szó, gondolkodás, bizonyítás, tehát ilyen jelentést tartalmaz. A szó testélet, a gondolkodás testélet, a bizonyítás testélet. Nagyon érdekes ez a szó, ugyanis csak János írásaiban fordul elő, János evangéliumában, János levelében és a Jelenések könyvében, ami szintén János apostol a szerzője. Jelenések 19-13-ban. Tehát miért hozza be János apostol ezt az egyedi szót a Messiásra? Nagyon azt szeretném, hogyha mai alkalommal arról gondolkodnánk, mert Jézusról úgy beszélünk, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, ami Urunk, aki élt, meghalt a mi bűneinkért, szenvedett és az Atya jobbjára ült, megdicsőült, és majd visszajön. Próbáljuk meg a megváltástól kicsit kitágítani az ő személyét, és úgy rátekinteni a Biblia alapján, hogy a megváltás mellett milyen kiterjedése van az ő személynek. Mondok egy érdekes kérdést. Létezette ő a testé létele előtt úgy, mint Istentől különböző, vagy csak Istenben egy nem tudatosan rendelkező része volt Istennek? Még egyszer megismétlem, mert furcsa a kérdés.
Sótárokba elmondja, hogy én már akkor ott voltam, amikor ő teremtette a világot. Tehát ő létezett kezdettől fogva.
Mert az apostol is azt mondja, hogy mindenek őre elnézve, és
általat. Tehát igen,
általat, és őre elnézve, meg ő benne teremtette.
Igen.
Hát
ez
ott is
külön van a választás. Kicsoda által teremtette?
Krisztusról van úgy szó, hogy minden ő általa, ő reálnézi.
És akkor ő, hogy hívták őt? Mert az, a Krisztus az mit jelent magyarul? Én csak magyarul tudom.
A felkent.
Tehát a felkent a teremtéskor, tudjuk ezt mondani arra, aki teremtett, hogy a felkent? Vagy van értelme akkor?
Akkor minden.
A felkent az mit jelent? És mi az a feladat, mi az a szolgálat, amire ő rendelve van, vagy amire fel van kenve, ami miatt rámondjuk, hogy felkent. Mert ugye több feladatot végezhet ő, mint ahogy bárki, több. Mi az, ami miatt rámond?
A megváltás.
Tehát
különös emberiség.
Akkor, amikor úgy beszélünk, úgy gondolkodunk, hogy ő mondjuk teremtette a világot, vagy ő általa lett, ami létrejött, akkor illik hozzá, hogy így nevezzük, hogy felkent.
Akkor
mi ugye nem így. Tehát valahogy mégis nevezzük őt, próbáljuk meg, nagyon nehéz lesz, majd megfigyelhetjük, hogy megszólni, hogy megnevezzük őt. Amikor nem a földi szolgálata elkezdése után, mert onnantól már tudjuk, hogy ő Jézus, ő a Krisztus, ő a Messiás, ő az Isten báránya. Ezek nagyon helyesek, hogy ezeket mondjuk, de most mivel nem a megváltás köré szeretném, hogyha gondoltam, hogy csoportosítanák, hanem az ő lénye. Ugye? Lénye köré. Ezért abban a korszakban, amikor a teremtés, vagy netán teremtés előtti idő, amíg a Biblia arról is szól, akkor próbáljuk meg mégis megszólítani. Akkor nem mondhatjuk, hogy hát Krisztusról van. Igen, Krisztus. De próbáljuk meg egy olyan nevet találni, ahogy őt szólítsuk, hogy mikor most majd beszélünk róla.
Atya, Fiú, Szentlélek jelenlétében.
Igen?
Ő Isten. Isten volt maga. Hát ő jelentette ki magáról, hogy én is az Atya egyek vagyok.
Isten a Fiú.
Isten. Nehéz, mert ha megfejtjük, akkor szerintem a Szent Háromság titkát is megfejtjük.
Igen, igen, most már bele közel jövünk a Szent Háromsághoz, a Szent Háromság kérdésköréhez. De várjunk.
De még senkinek se sikerült.
De várjunk, most nem a Szent Háromságról akarok beszélni, de nagyon nehéz lesz azt megkerülni, azt a, sajnos, de hát ugye az időnk nagyon-nagyon véges. A saját látásomat közlöm függetlenül mindentől, bocsánat, nem a saját látásom, csak igét fogok mondani mindig, amikor ez a kérdés feljön. Azt olvassuk, hogy van az az ige, hogy nekünk egy Istenünk van. Hogy folytatódik ez az ige?
Egy Atyán.
Egy Istenünk, Pál apostol 1 Korintus 8:6 egyébként.
Atyánk, és utána teszi Jézus Krisztust is mindjárt.
Mert ugye egy Istenünk van. Olvassad, persze.
Neki mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő eljött. És egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.
Jó, tehát én hagyd ragaszkodjak, hadd mondjam ezt az igét, hogy nekünk egy Istenünk van az Atya, az Apa. Nincs külön szó az Atyára, Apára, a görögbe Patrosz. Tehát ez, hogyha valaki nem olyan idős, nekem már az idegen ez a szó, hogy Atya, én szeretem azt használni magamban, amikor gondolkozok, hogy Apa. Tehát nekünk egy Istenünk van, az Apa Isten, az Atya Isten, és egy Úrunk, a Jézus Krisztus. Tehát hogyan nevezzük, aki által Isten, az Atya, teremtette a világot, amikor a teremtés körül vagyunk?
Nem jó az adás, hogy az Isten szava. Gyakorlatilag a végső...
Több jó nevezés is van, csak nem mind jó, mert mondom, hogy a Krisztust azt ne hozzuk ide, mert fogalmi zavar fog okozni.
Ez egy szavára
teremtett. Tehát a logosz, az a szó, ez a logosz, ahogy János itt nevezi, hogy az ige. Egyébként nevezhetjük úgy is, ami kortalan és feladathoz nem köthető neve, ami szintén a János 1.18-ban van. Ez is egy jó név, a János 1.18-ban. Hogy nevezi az igét az apostol?
János
Evangélium. János Evangélium 1.18.
Isten sohasem kicsőre látta, az egyszerű Istennek, hogy vetek ebben az jelentetek.
Jó. Azt mondja itt is, hogy, és itt is az időtlenben létező lényről van szó, az egyszülött Isten. Egyszülött Isten. Tehát az, aki...
A Károlyban így van írva, Isten. Az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú Isten, aki az Atya keverén van, az jelentette ki
őt. Jó, az nem jó a fordítás. Az új fordítása jó. Mert nincs ott a fiú az eredetibe. Az van, hogy monogenész teosz, egy szülött Isten, egy nemzett Isten. Tehát akkor mindegy, emeljük, ne sikkasszuk el. Tehát ott az van, hogy az egy szülött fiú Isten. A új fordításban vagyunk csak annyiban, hogy egy szülött Isten. Most ugye eltérés van, valamelyik jobb, mint a másik. Mivel a fiú nincs benne a görögbe, az eredeti görögbe, hozzáférhető az eredeti görög interneten nagyon egyszerűen, magyarul görög újszöv, vagy újszöv.hu, ott nincs benne, én megnéztem már többször. Tehát egyszülött Isten, ez is az ő jellemző, aki az Atya kebelén van. Ugyancsak János, egyébként János apostoltól lehet a legtöbb ilyen kinyilatkoztatást vennünk, és neki volt a legbensőségesebb kapcsolata az írások szerint az Úrral. Ugye ő is az Úr kebelére hajolva ábrázolja sokszor, meg a szeretett tanítvány, ugye, így olvasok róla. És ugye Jézusról is, Jézusról meg aki az Atya kebelére, itt úgy olvasunk. A János 1.1-ben, vagy 1.2-ben, ott az elején, ott meg úgy olvasunk, hogy Isten... Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Az Istennél, ott a nél, nálnél, az egy olyan, hogy felé fordulva volt. Isten felé volt. Tehát úgy képzeljük el Jézus, hogy Istennél van, hogy nem néznek egy irányba, hanem felé van fordulva. Az Atya Isten felé fordulva. Másik, János evangéliumában van ugyancsak ez az ige, hogy... Az Atyát nem ismeri senki, csak a fiú. És a fiút sem ismeri senki, csak az Atya. És a fiú, az atyát nem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. Tehát megint csak egy viszony, hogy milyen a viszony az atya és a fiú között. Ismerik egymást. Olyan ismerettel rendelkeznek, senki nem ismeri, csak a fiú. Tehát úgy, nyilvánvalóan az angyalok is vannak tapasztalatuk, van közük Istenhez, a menny világában, ahol lakik Isten. Ott vannak jelen, Istennek a jelenlétében. Mégis azt olvassuk, hogy van egyfajta olyan közösség, kapcsolat az Atya Isten és a Fiú Isten között, az egy szülött és az szülő között, ami egy különleges, ami egy bensőséges, hiszen csak ők ismerik egymást. Azon a fajta módon, amit nem részletez egyébként a Szentírás.
Jézus azt mondja, hogy én is az Atya egy
vagyok. Hogy mi pontosan a kiterjedése, de valamiért egyek. Valamiféle egyek. Persze azt is mondja a Szentírás, hogy imádkozik János 17-ben Jézus, hogy egyek legyenek, tehát hogy mi egyek vagyunk. Mégsem vagyunk egyek, ugye? Vagy mondjuk azt, hogy egyek vagyunk, tehát mindig van valami kiterjedése az adott kijelentésnek, hogy mire értelmezhető, és mire nem értelmezhető. Ez kell mindig...
Aki engem látja, az atyát, az sem ugyanak. Isten soha senkit látta.
Így van. Tehát aki engem lát, az látja az atyát, de Isten soha senki nem látta. Ezért jó, hogy ha minél több igevers előttünk van, mert nem az az igazság, hogy úgyse tudunk semmit, fölösleges gondolkodni, fölösleges okoskodni, még valaki ezt is meri gondolni. Nem igaz, mert boldog ember az, aki az út törvényéről gondolkozik, akkor elmegy. És a kinyilatkoztatások a mieink, magyarul a titkok istenéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. Tehát keressetek és találtok. Tehát magyarul érdemes a Biblia versekben kutatni Isten után, az ő lénye után. Nem adja ingyen magát Isten, nem adja, akit nem érdekel, annak nem fogja majd megfejteni önmagát. Aki azt mondja, hogy ha nem ismerlek, akkor is meg akarok ismerni, akkor is kutatom, akkor is keresem, akkor is gondolkodok, keresem. Azt tetszik Istennek. Ezért fontos, hogy összeállítsunk minél több igeversből egyfajta Istenképet. Mert akár akarjuk, akár nem, van egy Istenképe mindenkinek. Mindenki gondol valamit Istenről, hogy milyen. Feltételez valamit, hogy hogy áll bizonyos dolgokhoz. És ez a feltételezés az Isten képünkből van, amire használni kell a Szentírást. Tehát, azt olvassuk, akkor visszatérve, ha ehhez a mennyei lényhez, az egyszülött Istenről akarunk gondolkodni, akire szűkebb értelemben általában gondolunk a megváltónkra, de ő ugye az egyszülött Isten ő, hogy az ige testé lett. Ő Isten szava, gondolkodás, szó, bizonyítás. Mi történt vele akkor, amikor ő testé lett? Korábban hogyan létezett ő? Mit tudunk szentírási versek? Mit mondanak? Akkor kérdezik.
Jelen volt minden. Tehát kezdettől fogva jelen volt tárkaszkodva, mivel hogy nem testrend, hanem lélekben jelen, én úgy gondolom.
Benne volt az élet.
Benne voltak. De nem testélek.
Istennek formájában volt az élet.
Így van, ő Isten formájában volt. Isteni morfé, ott a morfé szóban. Isteni létformában volt. Ember volt?
Nem.
Ember lett valamikor, később?
Amikor
testvére. Emberként született.
Tehát azt mondjuk, hogy nem ember volt.
Nem.
Egyáltalán. Mi az ember?
Húsvér.
Isten teremtmény.
Hát akkor a egér is ember. Tehát ha az ember az Isten teremtménye, akkor az egér az is Isten.
Vagy
az
Isten hasonlatos.
Tehát próbáljuk meg megfogalmazni. Az ember
képére is hasonlatosságát
igen.
És ő lelkét adta.
Jó, mondom, tehát az ember, hogyha definiálni akarjuk, akkor egy férfi ivarsejtből és egy nő ivarsejtből nek a csatlakozásából kezdődő élet bontakozik, fejlődik ki emberré. Ugye ez az ember, nem? És akkor már az egeret ma ki is, meg a fekvőfát, meg minden. Egy férfi, már az mutatja, a férfiben már benne van, hogy egy ember, ugye? Egy férfi, egy hímivar sejt, és egy nőivar sejt csatlakozásából induló élettel rendelkező lesz az ember. Ugye? Ember volt ő, ha így definiálom. Kezdetben, arról beszélünk most a születés előtt. Születése előtti időszak, ugye? Születése utáni, és a születése, ezekre érdemes fókuszálni most, hogy ő az, a messiásról úgy beszélünk, hogy volt születése előtti, volt a születése és a születése utáni. Keressük meg, hogy mit nyilatkoztak ki a messiás születése. No, tehát nem ember volt, azt mondjuk, ugye? Milyen érdekes, nem? Magyarul változott az ő lénye, az egyszülött Isten.
Kettős lénye volt, amikor a földjeért. Emberi testet öltött meg. Egyrészt megmaradt az isteni természete, másrészt pedig felvette az emberi formát is. Mivel anyától született, földi anyától, de ugyanakkor a Szentlélektől fogadott.
Tehát hími varsajt volt, férfitől származó.
Nem.
Ez ugye már egy különleges. Egy különleges ember rélet, amikor ő testet öltött. Testé lett.
Ez is érdekes hozzátenni, hogy a Filippivel anyukám mondott, hogy, ugye, hogy Isten formájában lévén, és akkor utána meg azt mondja, hogy embernek, nem tudom, hogy van az eredetiben, de ez a magyar kifejezés érdekes, hogy a magatartásában is embernek bizonyít.
Embernek bizonyít. A magát megüresítette.
Nem tudom, hogy ezt hozzátesz-e ehhez, mondtál, tehát hogy embernek bizonyult.
Álljunk meg! Ez a kettő abban a Filippi Krisztus himnuszban, két különböző, nem mind a kettőt tehetem ugyanarra a helyre. Hova kell tenni az egyiket?
Az egyik az Isten
formájában. Isten formájában volt. Tehát ide azt írhatjuk, hogy Isten formájában volt. Ez ugye a születés előtti, mert azt mondja, hogy Isten formájában volt. Olvassa fel valaki? Filippi 2:7.
Hanem megüresítette magát, szolgái formát vette, és emberekhez lett hasonlóvá.
Állj! Tehát, Isten formájában volt, megüresítette magát,
a létformából,
és emberekhez hasonlóvá vált.
Szolgai formában.
Akkor középre mit
hívsz? Érdekes, ráadásul utána azt mondja, 8. versben felről így, hogy és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember,
megaláztam magát.
És amikor olyan formában találtatott, mint ember, azt mondja, úgy Placia Károliban,
Gedeonitákban úgy van, és amikor megjelent emberi ábrázatban, megalázta magát, és engedelmes volt haláláig.
Mégpedig a kereszt halálá.
Most azzal nem foglalkozunk, igen, hanem a születésekről. Tehát azt mondja, Isten formájában volt. Az egyszülött Isten, ugye? János 1:18. Volt-e? Vannak, akik azt mondják, hogy a földre születésével kezdődött az élete. És korábban is létezett ő, korábban is létezett, de csak mint az Isten része. Ő volt az isteni szó, ahogy az ige az azt jelenti azt is. Ő volt az Isten kinyilatkoztatása korábban is. Ő Istenen belül volt, legjobban úgy gondolhatjuk el, ezt mondják, hogy nem volt önálló az Atya Istentől különböző tudata neki, tehát tudat, amivel cselekedhetett volna, vagy tehetett volna. Vannak, akik ezt mondják. Igaz ez?
Szerintem
nem. Zsuzsi szerint nem. Ige kell nekem. Nem vélemény.
Lényének képmása mondja zsidó.
Igen, lényének képmása lett. Volt addig is, mert Isten része volt, de mikor született, akkor kezdett el egy leválni, akkor egy külön tudat elkezdődött, és onnantól lett tudatos, és onnantól...
Nem biztos, hogy a születés.
Így van, ez sem bizonyítja azt, hogy ő tudatta volt-e már előtte. Az is idők teljességében kibocsátotta Isten az ő fiát. Így van, ott kezdődött a fiú, egy emberré válás, egy emberként megszületett és ölelt.
Embernek bocsátotta le a földet, de nem jelenti azt, hogy az előtt nem létezett úgy, mint Isten, mint a fiú.
Mint önálló tudatta? Nem jelenti, de olyat kérnék, ami jelenti. Azt, hogy ő Máriától való születése előtt már tudattal rendelkezett. Van-e olyan ige? Vagy csak lehet, hogy csak Isten része volt?
Nem tudom, hogy az ére, de hogy az ige Istennél volt, akkor nem lehetett saját maga magánál. Ez két különálló személyiséget, vagy nem tudom, hogy kell megfogalmazni, feltételez.
Az ige Istennél volt, ez még nem.
De érdekes, hogy utána még folytatja tovább, és Isten az Isten volt.
Na, ez már jó. Így van. Közel volt a megoldáshoz. És ha még egyel tovább megyünk, hogy folytatódik.
Ő kezdetben az Istennél volt.
Ő, nem, az egy következő szó. Van egy szó, hogy ő. Az egy megszemélyesítő szó. Tehát a János 1-ben, mivel ő, ott van egy ilyen szó, igaz, hogy egy betű a magyar a mi nyelvünkben, az tök mindegy, de azt mondja, hogy ő, magyarul ő egy Istentől különböző szubjektum volt. Ő kezdetben az Istennél volt.
És nem az, hogy is nála nélkül nem semmi sem létezett.
És minden által lett, és
nem tudom, hogy sem. Tehát ott még a cselekedeteire is.
Tehát így van.
Létre egy dolog, mert általában jött létre.
És az, hogy ő egy különböző volt, az örök vanban, beszéljük mondjuk így ezt a fogalmat, hogy az örök van, mert ugye az idő az csak itt létezik nekünk, az embervilágban van az idő, mert majd lesz az a korszak eljön, amikor majd idő sem lesz többé. Ugye emlékszünk a Jelenések könyvében, egy angyal megesküszik, hogy idő sem lesz többé. Nem tudjuk felfogni, de az örök vanban ő Istennél volt, és azt olvassuk még a János 1.18-ban vagy 17-ben, hogy Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya, ő jelentette ki, tehát ő egy különböző az Istentől. Egyébként az első századi keresztények, ha majd olvassuk a Bibliát, így is gondolkoztak, hogy Isten az a, nem Jézus Krisztus, hanem az atya. Jézus Krisztusnak az atya. Jézus Krisztus is úgy beszélt egyébként Istenről, nem csak mint az ő atyáról, mert Dávid is beszélt úgy Istenről, mint az atyáról, hanem mint aki neki, ugye azt most egy rövid egy-két igében, de egyébként azt a sok igét meg kellene mindenkinek, vagy meg én megkerestem, keresni, hogy ő tényleg egy különálló tudattal rendelkező isteni személy, Jézus Krisztus Isten, de ő nem az Atya Isten, ő Isten, de nem az Isten, hanem ő Isten. Az Atya kebelén van, ő az egyszülött Isten, ő a fiú. A fiú az Atyától származik, azt mondja az írás. Jézus Krisztus az Istent, az Atyát, ahogy Pál írja, hogy egy Istenünk van az Atya, Jézus Krisztus ezt az Atyát Istenének nevezi. Tehát azt mondja, hogy a viszony én közöttem és Isten között olyan, az írás, tehát nem mondok semmit többet, nem gondolatot, hanem csak minden igét. Az Atya Isten, Jézus Krisztus Isten, különböző személyek, ők. Jézus Krisztus azt mondja Istenről, az Atyáról, hogy ő az én Istenem. Felmegyek az én Istenemhez. Ezt mondja, ugye? felmegyek az én Istenemhez, akkor az Efézusi levél is így kezdődik, most csak egyet-kettőt, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene. Ne folytassuk, mert ma az is még eltereli a figyelmet. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene. Tehát amikor Pál ezt mondja, nem Jézus Krisztusra mondja, hogy áldott, majd mondja máskor ő rá is, hanem ő Jézus Krisztus Istenére mondja, hogy áldott. Az Efézus egyben. Egyébként az Efézus egy gyönyörű az első 10-15 versig. Annyira mélyen ihletett, azt olvassák el a testvérek, hogyha Istenről akarnak belső, nagyon közeli dolgokat megismerni a Bibliából. Tehát más helyen Jelenések könyvében, ahol Jézus Krisztus megszólal, azt mondja, hogy felírom rá, azaz a szentekre, felírom rá az én Istenemnek a nevét. Tehát még a Jelenésekben, amikor már nem mondhatjuk, hogy ember, mert van, aki úgy érve, hogy amikor ember volt, akkor mondta, hogy nem tudom, hogy mikor jövök vissza, meg emberként. Jó? A Jelenésekben már nem ez a korlátozott isteni személy jelenik meg. Ott is azt mondja, hogy Istenének nevezi, és egy versen belül négyszer mondja, hogy az én Istenem nevű, az én Istenem városának, az én Istenem templomának, tehát Jézus ott is Istenének. Tehát ilyen viszony van érdekes a két Isten között, isteni személy között, mert ők isteni személyek. Tehát azt olvassuk róla, hogy születése előtt Isten formájában volt. Akkor ember volt? Nem volt ember. Nem volt ember. Azt olvassuk róla, hogy emberré lett. Ugye? Milyen egyszerű, igen? Emberré lett, és nagyon nehéz alkalmazni, mert nem mindenki kóros, bár persze, ne kérdezz már ilyeneket, ha persze, hogy nem volt ember. Nem merjük annyira rámondani, mert nehéz szellemi dolgok között valamit is kimondani, hogy igaz legyen. Tehát emberré lett. Nem volt ember. Isten formájában lévén kiüresítette magát. Azt olvassuk. Tehát visszalépés történt valamilyen szempontból az ő lényét illetően? Valamilyen szempontból, ugye? Testet öltött. Zsidók 10:5-ben mit olvasunk?
Azért így szólt az Úr, mikor bejött a világba, áldozatot és ajándékokat nem akart, tehát a testet alkottál.
Jó. Azt mondja, hogy áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Tehát Isten alkotott neki testet. Amikor bejön az embervilágba, igaz?
Zsidó 10.
Ezt ide kell írni a kettő közé, a születés, a testélet, és nem volt, Zsidó 10:5. Áldozatot és ajándékot nem akartál, így szól, amikor bejön a világba, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Mi állt együtt ezzel a testtel? És az ember lételével Krisztusnak? Olyan, nem olvassuk, hogy korábban sebezhető lett volna. Ugye? A menny világában. Nem olvasunk arról, hogy próbáknak lett volna kitéve. Azáltal, hogy Isten egy ilyen új létformába hívta, testé lett, embervilágba született, emberré lett, bár egy különleges ember, mert az biztos, hogy hímival sejt, ugye, nem volt az ő létrejöttekor, az meg kérdéses, hogy nőival sejt volt-e. Mert ugye a Szentlélek száll rád és beárnyékoz téged, arról nincs tudomásunk, mert az írás nem nyilatkoztatja ki. Az, hogy a Mária méhében fogant, de hogy ott volt-e emberi, földi emberi egyik ivarsejt, ami szükséges egy emberi lételhez a kettő közül, az egyik ugye nem volt, az egyértelmű, hogy a másik az a Máriáé volt, azt meg nem tudjuk, mert nincs megírva. De hogy a Mária méhében fogant, azt tudjuk. Megszületett emberként.
Nem, én Isten is kérdezte az igébe, hogy ma nem befelett téged. Tehát, hogyha Isten lélek, akkor a Lúd Jézusnak a születése is lett, akkor már amikor logikus, hogy akkor nem emberként, hanem lélek által született. Tehát Isten jelentette ezt a ma nemzettel téged.
Igen, igen.
Tehát azért volt Mária, ő ki volt a gyermeke.
Az biztos, hogy ki volt, azt tudjuk.
Másképpen nem volt
valóságos ember.
Hát, ne spekuláljunk, nem tudjuk, mert az ige nem jelenti ki. A zsidók 2.18-at olvassa föl valaki. A zsidóktól most nem kell lapozni, mert majd ott onnan fogunk egy-két verset venni.
Maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.
Jó. Tehát azt olvassuk, hogy próbát szenvedett. A próbára és a kísértésre ugyanaz a szó van a görögben. Tehát ebben a testben ő megpróbáltatott. Próba alá vettetett. A teste által ugye, mondjuk egy testi próbát, ami Jézus életében volt, ami a testére hatott. Például a samáriai asszonynál is azt olvassuk, ha megnézzük, hogy ment azt hiszem Jeruzsálemből Galileába, Samárián kellett keresztül menni, és pont elfáradt, dél felé volt ez az eset, elfáradt, azért ült le. És szomjas volt, azért mondta, hogy adjunk vizet neki az asszony. Azt olvashatjuk, ugye, mikor a pusztába vezette a Szentlélek, hogy az ördög megkísértse, akkor milyen, akkor testi kísértések? Szívták az ő erejét? Szívfú hatással voltak az ő lényére a testén keresztül érkező kísértések. Mert ugye nem evett 40 napig. És megéhezett. Ugye ez mutatja, hogy szívta ki az élet erejét az a próba, amit a Szentlélek vezetése alatt az ördög kísért próbája jelentett neki, hogy megéhezett, és az ördög azzal kísértette, hogy változtassa a köveket kenyére. Tehát így van, többször fáradt, amikor mondom, ekkor is, tehát több ilyen eset van. Tehát a testbe való, illetve amikor korbácsolták, akkor is a testére mért szenvedések, a testére mért erőszakos szenvedések próbára tették őt, hogy hogyan igazodik, akkor az ő lénye, továbbra is ugyanarról a szeméről van szó, aki a világot teremtette, továbbra is az egyszülött Isten lényéről van szó, mert azt olvassuk, hogy ő a mennyből szállt alá, és aki a mennyből szállt le, az ment fel is. Most már egy kicsit rövidítek. Tehát magyarul nem csak az van, hogy ő az Istennél volt, és ő Isten volt, nem csak ez a személyes némas, hogy ő, hanem aki lejött a mennyből, az egy aki, az egy önálló tudattal rendelkező személy, az ment vissza is. Tehát ugyanaz a személy. És a próbatételek hatása, a testben való létel sajátossága által nagyon erősen megpróbáltatott. Isten nagyon-nagyon összetörte őt. Azért, hogy méltóságot tudjon magára öltözni. Szenvedéseiből, hogy folytatódik? Szenvedéseiből, zsidók, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Szenvedéseiből. Ugye? Azt olvassuk az egyszülött Istenről, hogy szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Nem mintha bármikor is engedetlen lett volna, akár egyetlen kis dologban is. Nem csak akkor lehet azt elmondani, hogy szenvedéseiből tanult meg valaki engedelmességet, hogyha ő engedetlen volt egyébként. Ha engedelmes valaki, akkor is. Mert amíg nincs kipróbálva az, addig más. Addig más. Ki kell próbálni. Lehet valaki engedelmes, de nincs kipróbálva, úgy egy más. Mert a próba az majd lök egyet. Nem úgy kell kipróbálni azt, hogy ha pofon vágnak bal felől, tartsd oda a jobb arcádat is, hogy mit kell csinálni, ha pofon vágnak bal felől. Hanem úgy kell, hogy mindjárt pofon vágnak. Pista bácsi? És majd megnézzük, mit csinál.
Én meg ütközök itt út a harmadik törvényét.
Tehát értjük azt, hogy az más, hogyha valaki megtanul valamit, ismer valamit, és utána X-elni kell, felteszik neki a kérdést, hogy mit kell csinálni, mint az, hogyha megcsinálják vele. Ugye, hogy más? Tudjuk, nem? Próbába kerültünk már bele. Nem vagyunk csecsemők.
Az is egy erős kijelentés, amit nem olyan félfokunk van nekünk, aki
hanem... Ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Hanem aki próbált kísértés szenvedett hozzánk hasonlóan. Tehát is kivéve a bűnt, mert ő nem cselekedett bűnt, de mégis megtanulta az engedelmességet, mert Isten kipróbálta. És elénk hoztam le őt, nézzétek meg testélet, a testét megcincáltam, mert ő az Isten elhatározott végzése szerint adatott oda, ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy az Isten, azaz az Atya, elhatározott végzése szerint adatott oda. És mit olvasunk még az írásban, hogy Isten kíméletlen volt hozzá.
És amikor a
keresztül olvasunk,
ki azt mondja, hogy elhagyta, mert ugye elhagyta.
Így van, el is hagyta. Azt a próbát is ki kellett állnia, hogy őt elhagyta. Minket nem hagyja Isten. Ez a próba ránk nem vár az ő gyermekeire, nem vár ez, de az egyszülött Istent, azt még el is hagytam rá.
Az érző tulajdonfél nem kedvezett, hanem
mindjárt. Na, jönnek fel az igék, ezt már szeretem, hogyha nem dalszövegekből, vagy véleményeket mondunk, hanem
én is mondtam, az is a zsidókban azt mondják, hogy az angyalok között kinek mondta valaha, hogy a fiam vagy te, van nem vagy teve téged, vagy atyává lesznek, és ő fiammá lesz.
Igen.
Ez is a zsidókhoz jött, az
erdőkben van. Ha találom még ott a zsidó 1-2 körül olyat, amit gondolok, hogy felolvasni kívánatos, mert onnan még, csak most nem tudom, hogy a papíromat nézem, vagy beszéljek a gondolatomat, kövessem, hogy zavarban vagyok ilyenkor, de nyugodtan olvassátok föl, hogyha olyan van, ami a zsidó 1-2-ből ide vonatkozik, mert felírtáltam, csak akkor szaggatom össze. Még jobban. Tehát kíméletlenül volt Isten, és a testén keresztül is gyakorolta Isten a kíméletlenséget az egyszülött Isten felé, mert azt olvassuk, hogy nem kímélte a saját fiát sem, hanem mindnyájunkért odaadta. Nem kímélte Isten. Nagyon, nagyon elharapozott a mai kereszténységbe az a téves gondolkodásmód, hogy a sátán az, aki a próbát hozza meg. Az Ószövetségben és az Ószövetségi zsidóságban is, és mindenhol nézzük meg, hogy az Úr az, aki a próbát. Isten az, aki átkod, bocsát, aki a sátánon keresztül, mint egy eszköz. De nem a sátánra kell figyelni, az eszközre, aki végrehajt, hanem a mögötte lévő akaratra, ami az Istené. Egyik házi csoporton, ki van senki, aki házi csoporton jár, jó? Esetleg mondjuk, hogy egy tisztelőpedagógusként. Tehát házi csoporton egyszer a Jób könyvét megnéztük. Feltettem azt a kérdést, hogy ki tette tönkre Jobot?
Isten.
Ja, Katinén, bocsánat. Ott most, Katinén. És akkor ugye mondták, hogy hát a sátán. Hát ugye a sátán.
Jó, mert akkor neki lesz, mert az volt, hogy a sátán kikérte.
Így van, és utána a sátán, és a sátán, de várjuk, utána a sátán volt az, aki a gyerekeit megölte, aki rablóban, aki ugyanis Isten mondja ott, hogy tehetsz vele bármit, a kezedbe adom, csak az életedre. És tett is vele, tehát a sátán tönkre is tette. Isten csak engedett, tehát nem. Ilyen módon nem Isten volt a cselekvő, hanem az ő eszköze, az ő kezében levő eszköz, volt az. De ki akar a krétáról beszélni, hogyha valaki fogja a krétát? Hát nem adott, aki fogja a krétát? Vagy aki a sát? És akkor ugye az van ott, hogy majd nézzék meg a testvérek, hogy mikor másodjára megjelennek az Isten fiak a sátánnal az Úr előtt, akkor azt mondja, hogy Isten egy betűn múlik az egész, hogy erre helyes választ adjuk, hogy kitette tönkre Jobot. Nem mondhatjuk, hogy a sátán, mondhatjuk, hogy Isten, de megvan a megoldás az egy és a kettőt hálóvasok, ha valakit meg érdekel. Azt mondja, hogy felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkretegyem. Tehát ott egy M betű van. Ezt Isten mondja, hogy tönkretegyem. Nem, hogy felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkretegyed. Isten magára vállalja a felelősséget, hogy felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkretegyem. Nos, tehát Jézust is Isten volt az, aki kíméletlen volt, az, aki nem kímélte saját fiát, ugye? Ezen lehet, hogy átsikkadunk, ha olvassuk, de ennél is meg kell állnunk, hogyha mi a valóság fiainak mondjuk magunkat, a valóság Istenének a követővé vagyunk, hogy gondolkozzunk el, hogy milyen súlya van annak, hogy mi Istenünk, akiről, aki szeret minket, aki irgalmas és kegyelmes hozzánk, ő az, aki magára vállalja és mondja is, csak figyeljük meg, hogy nem kímélem a fiamat. És annyira nagyon nem kímélte, ha belegondolunk, hogy ez már tényleg nagyon súlyos. És a testé létele egy eszköz volt, hogy ezt Isten be tudja mutatni mindenki számára, hogy ő az egyszülött Istennel, amennyiben így bánik vele, alkot neki egy testet, testé lesz, amivel sebezhetővé válik, ami által óriási, rettenetes szívó erőt az ő lényére rábocsátani, hogy fog viselkedni. És mindannyian látják azt, minden lény a mennyei világban, ahol Isten lakik, és a földi világban, ahol Isten nincs jelen, bocsánat, idézője, itt is mindenki láthatja, hogy hogy viszonyul az egyszülött Isten ehhez a próbához, ezekhez a nagy próbákhoz. És ugye ez mindez azért van, hogy ő így méltóságot tudott magára öltözni. Senki nem mondhatja, hogy ez nem méltó a dicsőítésre egy ilyen isteni személy, aki ilyen próbákat kiállva szerez magának népet az ő vére kiontása által. Még azt is engedte, hogy a vérét kiontsa. Tehát ugye ő fölötte nem volt hatalma Sátánnak, ezt tudjuk. Az ő döntése volt az, hogy engedi, hogy a Sátán azt tegye, amit tesz, amit akar, amiről Isten elhatározta, hogy meg kell történnie. Fölötte nem volt hatalma. Ő kimondta, ugye, hogy jön-e világ fejedelme, fölötte ugyan nincs hatalma. De hogy meglássa a világ, hogy szeretem az atyát, azért menjünk és azért engedni, hogy a Sátán megölje. Teljesen elpusztítsa.
Jó, gondolom, ha csak azt mondom, hogy csak a test az ember.
Nem.
Nem arra tetszik gondolni, hogy itt a Földön szenvedett? Csak? Mikor, tehát, hogy amikor emberré lett?
Mikor?
Tehát, hogy arra gondol.
Mikor korbácsolták, akkor csak a testre szenvedett?
Ja, akkor nem arra.
Isten élénye nem.
Hát most így úgy külön választani, hogy Isten lénye, amikor összetapad. Tehát, hogyha most külön tudjuk választani egy magmikainek a lelki lényét, vagy a testi lényét, gondolja el, hogyha fáj valamik, akkor a lelkem sem tud a mással foglalkozni, csak a annyira lehúzza a lelkemet, az a testi dolog, hogy nem tudom járatni a lelkemet azon, hogy most milyen kocsit vagy.
Egyébként, ha nem a kényszemezésekre gondolom.
Rögtön nem érdekel a kocsi. Meg rögtön nem érdekel az, hogy most milyenre fessünk. Csőlátás, mert én az a betegség, hogy csőlátor, ez csak a betegség.
Még se itt eszembe, hogy most kártod
le. Hát az nem biztos.
De én tudom, mert egyszer mondott, hogy a mi hálát adott, és én nagyon csatlakoztatottam.
Tehát lelkileg is szenvedett, a Földön jártakor is, mert azt is olvassuk, hogy meddig szenvedjelek még titeket. Tehát ahogy látta a tanítványainak a kemény szívűségét, ő mondta legtöbbször, hogy kemény szívetek van. És meddig szenvedjelek, meddig hordozzalak még titeket. Amíg a Szentlélek nem öntetett király, addig különleges kegyelem volt, valamilyen fogalom nincs, hogy milyen jellegű, de nem a Szentléleknek a bennük lakozása, de valami mégis volt, ami vonzotta őket, mert ugye olyan dolgokat csináltak a Máté is, amikor ott dolgozik, hogy el, és azt mondja, hogy kövess engem, hogy fogja fel, ott hagyja a helyét, aztán akkor megy utána.
Vagy Lázár halálakor is.
Nem lehet normális, józan gondolkodásmódot követve cselekedni. Valami fajta kegyelem volt rajtuk, mégis sokszor a kemény szívűség miatt szenvedett Jézus. És hitből ment, mert ő Istennel töltötte, Istennel töltötte az éjszakát, mikor kiválasztotta ezeket. Tudta, hogy ezeket kell kiválasztani. Kezdettől tudta, hogy azt is ki kell választani, aki majd őt elárulja. És erre többször hivatkozott, beszélt róla, hogy ő neki egy ilyen speciális helyzete van a tanítványi körben. De A szenvedés az lelki eredetű is volt nála már a Földön lételekor is, nem csak testi. Az elhagyás, Isten elhagyását, róla nem is beszélve.
Hát, meg ugye, amikor például nem esznek, és akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy van én nekem más eledelem is, a többi.
Igen.
És akkor ugye ehhez képest, hogyha hozzáadjuk, hogy a kereszten pedig elhagyta Isten.
Igen.
Na most eledelének nevezi az Atyával való közösséget, ugyanakkor meg pont a legnehezebb órákban nem volt ebben részt.
Na most emberré lett, teste lett. Mi történt vele a halála után? Meghalt. Tényleg meghalt. Ez biztos, hogy meghalt. Nem csak az, hogy aludt vagy valami, meghalt.
Teljesen az emberi testre halt meg.
De utána mi történt vele?
Feltámadás.
Igen. Feltámadás. Azt mondtuk ugye előtte, hogy testé lett és megszületett embernek, hogy előtte nem ember volt. Ugye feltettem azt a kérdés, ember volt? Csend, egy-kettő. Nem? Mi lett utána ember?
Hát szerintem az
ember. Ember, nem ugyanabban az állapotban, mint ami előtt megszületett?
De tudom nem. Enni. Ugyanabban kellett, hogy visszatérni. Ugyanabban, az eredeti, a születés előtti állapot.
Én mindent elfogadok, hogyha igét mondanak a testvére. De véleményt semmit. Senkit nem fogadok el semmilyen véleményt.
Harmadnak most lettem.
Igét viszont, annál inkább. Ember maradt feltámadása után, vagy isteni formában ment át, és olyan lett, mint előtte, ugye? Mert ezek hangzottak el itt most, akkor így próbálok.
Igen, segíteni. Amikor bemegy a ajtón, az ártajtón keresztül is,
no.
Egyszer bemegy, mikor együtt vannak a tanítványok halála után, az ártajtón keresztül megy be.
Azt mondja az egyik igen, hogy az ő dicsőséges testvéhez hasonlóvá teszi, ami testünket majd, amikor föltámad.
Igen.
Hogy egy ilyen megdicsőült testben támad fel, amelyik és úgy is megy a mennyekről. Tehát nem van teste, de olyan teste, ami már nem kísérthető, és nem fájdalom, és nincs a földi élet korlátaihoz kötve, de megismerhető, tevékenységei láthatók. Tehát bizonyos értelemben már a szellemi, az isteni lénye az, ami ott van benne, és más értelemben benne.
Tehát azt mondja Zsuzsi néni, hogy van teste.
Igen, egy ilyen.
Feltámadás utáni idő létezésébe is van teste.
Azt mondja itt azt mondja, hogy a feltámadt Jézus János
8 nap múlva ismét bent János a tanítványa és Tamás is velük. Bár a zajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt a másod is meg a
történetben. Ezután lesz majd a lényeg,
a János 20,
ami arra választ, hogy ő egy... Na, mondjuk a tényleg.
Aztán János, Jézus azt mondta, ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én atyám Jézus, és mondd meg neki, felmegyek az atyámhoz, és a ti atyádokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.
Igen. Tehát, hogy ne érintse őt, tehát ott a test tévő beszéd, mert azt meg lehetett volna érinteni, ugye?
Igen, akkor még a folytatásnál nem volt, hogy ez Máriának csak egy vízmúzia.
Nem. Meg tudta volna érinteni. Egy testi lény meg tudta volna érinteni, amire Jézus felhívta a figyelmét, hogy ne tegyet, ne érintse meg. Tehát ő szellemlényként létezik feltámadása után, vagy van teste?
És normál teste vagy mennyei teste? Úgy néni azt mondta, hogy mennyei dicsőséges testben támad fel, és az egy másfajta test. Mit olvasunk ott, amikor megjelenik a tanítványoknak?
Ezért megfogok kezdeni.
De az jó lesz. Az otya, hogy olvassam? Figyeljük!
Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondom, megmutattam nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mehetek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, hogy kérdeztek, hogy van itt valami ennivalótok. Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és a szemükbe által megette.
Hova?
Hova?
Lukács.
Tehát azt mondja, hogy nem szellem vagyok, nem szellem vagyok, bele lehetett a kezét az oldalába tenni Tamásnak. Máriának azt mondja, hogy ne érints, mert te igaz, hogy ember vagy, de meg tudsz engem érinteni. Egy szellemet gondolom nem tudnak megérteni. Itt azt mondja, hogy nem vagyok szellem. Azt mondja, nézzétek a kezemet és a lábamat, és halat evett. A mennyegzői vacsorán megint csak evés lesz és ivás. Tehát a kérdés, azt akkor tudjuk, hogy testben támad fel, dicsőséges testben, mert az ajtón képes volt bemenni, az árthajtón keresztül bemenni, és mit akartam?
Nem egyik volt test, és miután lett...
Kihullott egy másodperc a fejedbe.
De azt olvastuk, hogy abban, tehát azt mondja a tanítványoknak, amikor néznek föl a mennybe, hogy ez a Jézus, akit láttak fölmenni, az majd úgy jön el, ahogyan volt.
Most láttátok.
De az apostolok cselekedeteiben azt mondja, amikor látták a fejükön elmenni, na akkor mit látták?
Jó, segítes nekem, Katrin. De visszahullott, amire gondoltam. Mit láttak? Hát látták, hogy felragadtatik az égbe. Ugye testben, a testét látták. Na most a kérdés az, tehát, hogyha ő testben támad fel, ha ő neki, ő tudott olyan testben, amit tudott enni, amit meg lehetett érinteni, mert mondta, hogy ne érints meg, amiben bele lehetett nyúlni a sebébe Tamásnak, és utána azt mondta, hogy ez tényleg az, ez tényleg Jézus, ez egy ember. Akkor vajon, tehát ő ember maradt-e? Mert az, hogy dicsőséges testű Isten fia, egyszülött Isten, ember maradt-e, és emberként fog-e visszajönni, vagy hogy? Igen. Nem vélemény, igen.
Az van megírva, hogy ahogyan láttátok elmenni, úgy jön vissza.
Az még nem jön semmi. Gyorsan, ez a sebességére is vonatkozhat. Mi az, hogy ahogyan?
Meg, hogy meg fogja látni.
Lentről.
Meg fogja látni az egész.
Meg, az is meg fogja látni, de szellemet is meglátnak. Tehát ez megint nem mondod, hogy
szellemet.
A szellemet is látnak. Hát azért mondta, hogy nem szellem vagyok. Mert meg amikor a hajóval voltak a tengeren, azt hitték, hogy szellem. Tehát gondolom, én nem láttam még, de gondolom a szellemet lehet látni.
És szerintem a szellemet
hoztál. Hú, hol van az az abcse? Nem írtam volna
fel. Hol
olvastad? Na, hát akkor nekem meg kell.
Ez az a Jézus az abcse 1.11.
Nem azt? Arténba, állapostól mond valamit, az abcsába, azt keresném, ha megtalálnám. Igen, abcsá 17.31. Ez arról szól, amikor majd visszajön. Hogy nevezi Pál? Igen.
Mert meghatározom, amelyen majd megítélje a föld kereségét igazságosan, egy férfi által, akit erre rendelt.
Jó. Azt mondja, hogy aki által ítéletet mond, egy férfi által. Tehát a férfi az ember, nem? Az angyalokra nem mondják, hogy férfi angyal. Tehát itt azt olvassuk, hogy igazságos ítéletet mond, rendelt Isten egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által. Tehát ez mutatja azt nekünk, hogy ember.
Szokták is mondani, hogy ember van a mennyben, és ő emberré lett. És még a zsidó levélben azt nem olvastuk, hogy test és vérnek részesévé kellett, hogy legyen, hogy bennünket testvérévé tegyen. Tehát test és vér részese lett, és mi mik vagyunk? Neki a testvérei. És azt mondja, hogy nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni, nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni, mert hogy van? Mert a megszentelő, azaz ő szentel meg minket a vérével, ugye ő hint meg, ő szentel meg minket az ő vérével. Elkülönít minket minden más létező földi embertől. Elkülönít minket az ő vérének a ránk hintése, mert kiválasztottunk mi a Krisztus vérével való meghintésre. Tehát nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől származnak. Tehát azt mondja, hogy Isten től származik Krisztus, ugyanúgy Isten től származunk mi is, akik Isten től születtünk.
Van itt egy érdekes a jelenésekbe, ez lehet, hogy nem erősíti, de nekem összefügg. Azt mondja, jelenések egyben rögtön. Ezt hosszasan sorolja, hogy kegyelem néktek és békesség, ugye Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és akkor utána 7. vers, tehát 2 verssel később csak, hogy íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik átszegezték. Azért mondom, lehet, hogy nem egyértelmű, de ezt én úgy tudom elképzelni, hogy felismerik. Meglátja minden szem azok is, akik átszegezték. Előtte meg folyamatosan, tehát amikor előtte utal rá, hogy ő, tehát Jézus Krisztus, azt mondja, hű tanú, elsőszülött a halottak közül, aki földkirályának fejedelme, aki szeret minket és a vére által megszabadított. Utána mondja, hogy eljön a felhőkön, meglátja minden szem azok is, akik átszegezték. Így nem írja, hogy ugye meglátják az ő sebeit, de hogy meglátják azok is, akik átszegezték. Nem tudom, ez csak egy ilyen érdek.
Nyilván valahol felismerhető és emberi alapon fog.
Én is így gondolom.
Férfiú által ítéli meg, tehát őt így ilyen módon, mivel testben támad fel, meg fogják emberi alapban látni és ismerni.
A felismerhetőségre gondolkoztam az előben, hogy viszont mikor feltámad, hogyha ez az, hogy a kajnalban mentek a sírhoz, és nem ismerték fel, pedig nagyon jó ismerték előtte. És például már én is azt hiszem, ő azt hitt, hogy a kertész. Igen. És még kérdelte is őt, hogy uram, ha te tüntetted el, vagy tette, vagy dugtad el, vagy nem tudom, hogy fejezni magát, akkor add elő nekem, vagy add vissza őt nekem.
Mármint ahol vettem. A köszönésedől is
lehet. És nem ismerték fel.
Kenyér megtörésére.
Hálát adott a
kertészet. Igen, a embolusi tanítva. Csak amikor megtört a kenyér.
Úgyhogy
érdekes.
Itt most röviden dióhéjban próbáltunk végigmenni az igék segítségével, hogy az egyszülött Isten születése előtt Isten formájában nem emberként létezve, Isten felé fordulva, Isten benne gyönyörködött, és testet alkotott neki. A testi életében megpróbálta Isten, és méltóságot öltözött magára. Ő kiüresítette magát, amikor testé lett, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, a nem férfitől és nőtől született, hanem a Szentlélek árnyékozta be, férfiú nem volt közvetve, de testé lett. Feltámadása után testéhez hozzá lehetett érni, evett, és férfiú fogja majd megítélni férfiúként a világot, és még akkor egy, most itt dióhéjban próbáltam összefoglalni, és még akkor egy ige befejezésképpen, és utána majd imádkozni fogunk. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez. Hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtt ti szolgálatban. Hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Zsidók 2.17. Zsidók 2.17.
természete is.
Ezért mindenben hasonlóan kellett lenni a testvéreinkhez, hogy irgalmas és hűfűbbak legyen az Isten előtt szolgálomnak, hogy engesztelést szerezzen a népűnekért. Tehát ezért mindenben hasonlóan kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas és hűfűbbak legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a népűnekért.
Igen. Zsuzsi néni, mit mondott?
Én azon gondolkodtam, hogy amíg a testi létele alatt, ebben a földön járásában, a földön való életében az emberi lénye volt az, ami dominált, ami miatt mi rajtunk segíteni tudott, mert azt mondja, hogy ember élet azért, hogy a mi bűneinket, meg a mi fájdalmainkat, stb. Magára vegye. Ugyanakkor, mikor visszament a mennybe ebben a megdicsőítésben, akkor mint aki az emberi létformát megismerte, emberi, tehát azzal a tapasztalattal, amit itt az emberi létformában szerzett, azzal tud rajtunk segíteni, könyörögni értünk, stb. Stb. Ugyanakkor azt mondja, amikor elmegy a mennybe, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden népeket, és elmondja azt, hogy miről kell bizonyságot tenni. Tehát amikor ő visszamegy a mennybe, ott már az isteni hatalom is, az isteni erők is érvényesülnek ő benne.
Így van.
Tehát ő ott megdicsőült emberi testben, ugyan meg
Isten
emberi,
bárányát.
Egyrészt emberi lényként, de ugyanakkor Istenként is uralkodik, és van hatalma dolgokon, nem úgy, mint itt az emberi életében, ahogyan ezt gyakorolta.
Így van. Tehát ne felejtsük el, hogy amivel kezdtük is, hogy ő Isten.
Igen.
Ugye? A János 1-1-el kezdtük, hogy ő Isten. A Filippiben is azt olvastuk, hogy ő Isten formájában volt. És emberré lett. Az egyszülött Isten emberré lett. Az emberré létele, testi létele alatt megmutatta az ő belső dicsőségét. Rejtve maradt az ő összes külső dicsősége. A külső dicsőség az az erő és a hatalom, és az ő tündöklő ragyogása, a szeme olyan, mint a tűzlángja. Ezek a külső dicsőségét levetkőzve és hátrahagyva emberként a belső dicsőségét bontakoztatta ki. Amikor olvassuk a földi tevékenykedését, mindig azt tudjuk felfedezni, azt kell kutatnunk, hogy milyen méltó-e ő vagy nem. Nehéz volt engedelmeskedni, amibe kellett, vagy nem. Tehát, mert ez a belső dicsőségének a kibontakozása, a külső levetése. Hát amikor visszajön, és akkor a külső dicsőségét is magára öltve fogja ítélni a föld lakóit, és tudjuk, hogy abban a csatában hogy fogja megsemmisíteni az ellene felvonuló földi királyokat. És kettő dologgal, ez az egyik. Pont azt nem mondtuk, ami... Arról van szó, hogy arról beszélünk a dicsőségéről, a külső dicsőségéről, hatalmáról, erejéről. Tehát valahogy ott kell kereskedni. Meg fogja semmisíteni azokat majd, szájának lehelletével, és... Na nem mondom meg, mindenki keresse meg, akit érdekel. Az a büntetés. Na, gondolkodjunk még. Ugye, pont azok nem jutnak eszünkbe, amik Istennek a csodálatához kötődőek. Azok eszünkbe jutnak, hogy mit kell csinálni.
Szájának lehelletével és jelenlétének, hát a megsemmisítésnek mi lesz az eszköze, testvérek? A duzzadó izmok, a célkövető rakéták, a hőkövető, megjelenik a külső dicsőségének a hordozásában. A jelenlétének a fejsége fogja megsemmisíteni.
Minden lebíró is megsemmisíteni.
Micsoda erőkifejtés? Semmi csoda. Ugye?
De csoda.
Semmilyen erőkifejtés. Nem fog erő
erők nem fognak szembe jönni. A végső összecsapáskor, amikor minden földi erő a legnagyobb technikai erővel felfegyverkezik vele szembe, Isten nem bocsátkozik erőkifejtésben, hanem a bárhánynak a jelenlétének a fensége és a szájának a lehelletével fogja megsemmisíteni azokat. A számban, amikor lehelek, még a haldokló is tud lehelni. Azt az erőkifejtést még a haldokló is ki tudja fejteni. Nem lesz harc, nem lesz háború, hanem megjelenés lesz, színre lépés lesz annak, aki visszament abba a dicsőségbe, ami az övé volt már a világ alapjainak a levettetése előtt. Azt hagyta ott, kiüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, kiüresítette magát az isteni külső dicsőségtől, és megmutatta a belső dicsőségét. Hogyha nincs semmi, ha testé lesz, ha sérthető lesz, akkor mit csinál? Ha Isten rángatja, cibálja, és azt mondja halál előtt, hogy én ismerlek, atyám, hogy szeretsz engem. El fogja taposni az atya. Keményen, kíméletlenül fogja megölni, kím szenvedések között. És azt mondja, hogy én tudom, hogy szeretsz ebben a helyzetben. Ez volt az ő belső dicsősége. Ismerte Istent. Isten bármit tesz, ő ismeri.
Mert azt azért tette az atyavala, hogyha aki majd hisz benne, az lássa meg, hogy ez vár rá, aki nem hisz az Isten.
Azt is ki lehet olvasni belőle. Tehát mindenek fölött való az, hogy ismerjük meg Istent. Ismerjük meg, hogy milyen ő. És ha ő nekünk kemény sorsot ad, akkor is áldjuk az ő szent nevét. Mert Jobb is azt tette, meghalt 10 gyereke. Kapott 10-et, az nem ugyanaz, testvérek. Isten nem azért adta, hogy na, akkor visszaadtam neki, az nem ugyanaz. De mit mondott jó? Ha elfogadjuk a rosszat,
elfogadtuk a jót, el kell fogadni.
És az Úr adta, az Úr vette el. Én nekem ez egy rettenetes dolog átélnem. Rettenetes. Ez nem azért van, hogy szép versek legyenek a Bibliában. Nincs benne az a rettenet, amit nekünk bele kell gondolni, hogy mi történt azzal az emberrel. És utána azt mondja, hogy áldott legyen az Úr neve. Ugye? Ha könnyek között áldozom, akkor is azt kell mondanom, hogy áldott legyen az Úr neve. Mert én csak ember vagyok, ő Isten. Nos, tehát innen onnan kanyarodtunk ki, ugye, hogy van a külső dicsőség, amit levetkőzött, Isten formájában volt, megszületett testé lett, bemutatta az ő belső dicsőségét, hiszen engedelmesség szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Ugye szenved, erre reagálnia kell, korábban nem szenvedett soha. Most van ez a tanulás. Ő engedelmes, de most jön egy csapásra. Akkor kell neki először életébe, vagy létezése folytán, életébe azt is lehet mondani, először kell viszonyulnia ehhez. És mi hogy viszonyul? Hát, ezt ne csináld, Isten, lázadással, vagy nem? Nem lázadással. Hanem azt mondja, hogy ez fáj. Vagy ahogy viszonyulnak, nézzük meg a zsoltárírók, kimondják, hogy nem segítesz rajtam, Isten. Mégsem lázadnak. Nem mindegy, hogy ki mondja ki. Nem mindegy, hogy milyen szívből jön fel ez, hogy nem segítesz, Isten. De ha nem segítesz, akkor meddig kell még várnom a segítségre? Ugye? Keresztelő János, te vagy az eljövendő, vagy mást várok. Mert ha nem te vagy, akkor én várok. Várok. Nem azt csinálom, hogy feladom, és nem várok, és szentségtelenül kezdek el élni, hogy ha már nem, Isten nem jön be az én életembe, várok. Várok. Anna 84 évig járt a templomba, miután megözvegyült, és az Isten várta, és Szentlélek szállt rá, mert várt 84. Úgyhogy bemutatta a belső dicsőségét, visszament, és most már belső és külső dicsőség, és láthatóvá vált számunkra. Isten számára ez mindig is tudott volt, hiszen azért mondta, hogy ez az én szeretett fiam, mert ő tőle származott, ő ismerte őt, tudta, hogy mi lesz a végkimenetele, az egésznek. Számunkra viszont nem volt nyitott, most már nyitott, hogy ismerhetjük az ő életét. És akkor még egy utolsó igét olvasok föl. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Ez a Habakuknál van. Habakuk mondja ezt, és Isten nem ítéli el. Jobb kérdezi Istent, hogy miért van rajta ez a szenvedés. A barátai mind Istent védik. Mégis Jobbnak kell imádkozni a végén ő értük. Az, hogy őszintén Isten elé menve azt mondjuk, hogy Isten, én már ezerszer imádkoztam hozzád, és nem adtad meg. Ezt mondhatjuk. Lázadás nélkül is, és mondhatjuk lázadással is. Ha lázadással mondjuk, hogy nem adtad meg, most már én nem imádkozok ezért, akkor bűn. Elfordulunk Istentől. De ha azt mondjuk, hogy Isten, évek óta imádkozom ezért, és nem adtad meg, ezért most megint imádkozok érte. Az tetszik Istennek. Ez azt hiszi, hogy majd én megadom. Ugyanis én azt ígértem neki, hogy kérjetek és adatik. Ez még évek óta imádkozik. Azt most idejön elém, megmondja, hogy nem adtad meg. Igen, hát én is tudom, meg ő is tudja. Ne tagadjuk le, hogy nem kaptunk meg valamit Istentől. Nem az a helyes Isten követés, nem az az alázat, hogy én azt hazudom, hogy imádkoztam Istenhez, és hát a jó atya, nem is mondok semmit. Hanem oda megyek elé, és azt mondom, hogy nem adtad meg. Úgyhogy most megint imádkozok, mert te ígérted, hogy megadod nekem, ha kérek. Értjük a különbséget? Az alázat abban van, hogy akármit tesz Isten, az ő felség jogát tiszteletbe tartjuk. Te ígérted nekem? Én azért imádkozom. Nem térek el addig, amíg meg nem kapom. Várok addig, míg várnom kell. Ha te engem görnyedő terhek alá teszel, akkor se fogok kitörni lázadással, hogy hát ez már tényleg sok. Nem ezt ígérted. Úgyhogy a fiú ezt a példát mutatott nekünk alázatban, és a belső dicsőségét szemlélhettük a földi léte során. Egyszer lehetett tővel azt megtenni, amit megtette, többé nem lehet sérteni őt, és adunk hálát Istennek, hogy láthattuk az ő dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Egy-két testvért kérek, hogy röviden adjunk hálát.